lehetett a dzsungel szegélyén. A kis karaván némán haladt a délutáni forróságban. Este elérték a folyó kanyarulatát, és néhány majom kenyérfa között egy tisztáson letáboroztak. Rabin atya felhajtott két pohárral, jó éjszakát kívánt, és a sátrába ment. Ketten ültek már csak a parázsló tűznél. Messzi bokrok mögül néha felfoszforeszkált egy ijesztő szempár, és megzördült néhány ág. Néha egy kakadu rikoltott a távolban, és valahol egy leopárd hördült bele az éjszakába.
Azt hiszem, most már tudsz mindent.
Igen. A bosszúért cserébe rangot, katonai becsületet, mindent eldobtam.
Eldobtam. Mikor olvastam, hogy Bobot megölték, jelentkeztem Richmond ezredesnél. 15 évi szolgálat után 6 hónap szabadságára a gyarmati hadseregben. Kértem, hogy engedjen el azonnal. Richmond ezredes atyai jó akaron volt, mégis megtagadta a szabadságot. Talán azért, mert sejtette, hogy hová készülök. Még aznap elszöktem. Hogy mi mentem keresztül, azt körülbelül már tudod.
És bizonyos vagy benne, hogy az apámnak része volt az öcsét halálában?
Az ő ember ejtették. Az öcsém hátrahagyott írásaiból kiderült, hogy mennyi vesztegetés, miféle bűnös üzelmek fűződnek Helé vállalkozásaihoz. Nagyon sajnálom, hogy most itt ülsz velem, és vállalod a felelősséget valamiért, amiben ártatlan vagy. Azt akartam, hogy fordulj vissza. Kértelek.
Lehet, hogy az apám üzletei sokszor kívánnak meg helytelen vagy nem becsületes fogásokat, de az öcsét halálában nem lehetett része. Ha az ő emberei tették, akkor nem tudott róla. Az én apám nem gyilkos.
Most minden esetre pihenj le. Még nagy út áll előttünk.
Nem sokára minden elcsendesedett, csak az őserdő tipikus artikulátlan hangjai törték meg néha a csendet. És az a halk zörgés, amelyel a benszülött olykor néhány száraz ágat dobott a tűzre. A folt, amely pontos térképeken fehér színnel van feltüntetve, gyanútlanul tűrte a próbafúrást és próbaültetést. Néhány fehér ember lézengett itt is, ott is. Méregettek, számoltak, kavicsokat és földdarabokat küldtek el lepecsételt csomagokban. Honnan is sejthette volna ez a föld, hogy mindig így kezdődött? A fehérek néhány egymáshoz közel álló cölöp építményben laktak. De a tisztáson már egy hatalmas cementlap és néhány vályog tégla jelezte a készülő modernebb lakóházat. Távolabb a domboldalban állt a munkás kampong, rafia és szalmakunyhók sorozata. Arany és olajkutatáson kívül rizs, dohány és gumiültetéssel is próbálkoztak. Lungaország éghajlata a legrosszabb nyugat-afrikai klíma. Nedves és forró, a sűrűn zuhogó, valóságos víztömegekben aláomló trópusi zápor két napig is eltart, és a tőzeges rothadó talaj szinte spongyává ázik. Ha kisüt a nap, 50 vagy 60 fokos hőlepel borul a vidékre, és ködgomolyak borít mindent. Itt az emberek óvatosabban járnak, lassabban fogják fel a szavak értelmét, távolibbnak tűnik az égbolt, amely sohasem tiszta kék. Este felé általában megindul az eső, és reggeltől alkonyatig a föld visszafüstölgi a beszívott csapadékot. A második körzetben próbafúrásokkal és talajvizsgálattal foglalkoztak. Morton megérkezése némi segítséget jelentett. Ez a fáradhatatlan, erős, nagyhangú ember mindenhol ott tudott lenni, amikor szükség volt rá. Általában csak a civilek szenvedtek sokat. Orvos, vegyész, mechanikus, bérnök, szakmunkás. A munkafelügyelők, régi trópusi emberek bírták a klímát. Összesen hárman voltak Mortonon kívül. Maiev, akit Indiában a szumátrai hóhér néven tiszteltek, Rauzan, egy kegyetlen, valószínűtlenül sovány halálfejű ember, aki állítólag a Kongóvasút építéséhez megvasalva szállította angol területekről a kaffereket, és Tauler, a fekete kapitány, régi híres munkástoborzó. Ősi vadságokban élő emberevő törzseket keresett föl, ahol némi pálinkával, ajándékkal alattvalókat vásárolt a törzsfőnöktől. És ezeket a vadakat elszállította rendeltetési helyükre, ahol megtanította őket engedelmeskedni. Sok szenvedés és vér tapadt a kezéhez, de ez nem látszott apró, alacsony, elhízott, mosolygós külsején. Egész nap tréfált, fütyörészett, de azért jaj volt, ha néha odacsapott az öklével valahová. Mortonnal együtt 100 emberrel is felért a 4 rabszolgahajcsár. A hegyek között lakó Sakály törzs főnöke bocsátotta rendelkezésükre a munkásokat. A törzsfőnök minden harmadik újholtkor megkapta Helétől a szerződésben kikötött szöveteket, láncsákat, rézrudakat, készpénzt és egyéb értékes ajándékokat. Ilyenkor újabb esküvel meghosszabbította a szerződést. Sem őt, sem harcosait a fehérek nem látták. Küldönc útján érintkeztek, és a kialkudott bér ellenében a király mindig rendelkezésükre bocsátott megfelelő számú benszülött munkaerőt. A szerződésben kikötött ajándék komoly bérösszeget képviselt, mert nem csak élelmiszereket és sejmeket, hanem 5000 dollár értékű aranyat is tartalmazott. Pállott, trópusi este volt. Ez a hangulat fogadta marssal érkező kis karavánját.
Halló! Na nézd csak! Új emberek! Éppen jókor! Ki alkalmazta magukat?
Mr. Morton még Marokkóban, ha emlékszik rám. Fred Marshall vagyok, és ez Lilian, a feleségem.
Bravo! Maga jól megváltozott előnyére, és gratulálok a házasságához. A megismerkedés körülményeiből nem következtettem volna erre.
Közben leértek a dombról.
Maguk az új cselöpházban laknak majd, ahol a laboratórium van. Maga Dietrich helyett a próbaültetést fogja ellenőrizni. Első kör útján Rollins majd kalauzolja. Floss, maga küldje át hozzájuk az elhunyt Dietrich két szolgáját is. Sok örömük nem lesz a kiszolgálásban.
Lilian napjai a cölöpházban lidérc nyomásszerűek voltak. A háztető szalmája között visító patkányok dobogása vadfélelemmel töltötte el. Benszülött szolgái nem értettek hozzá, hogyan kell segítenie az európaiaknak. Két szoba állt rendelkezésükre, és így nyugodtan lakhattak együtt, anélkül, hogy bárki is sejtette volna környezetükben házasságuk titkát. Kapcsolatuk mit sem változott a házasságkötés óta. Fred, mintha tudomást sem vett volna arról, hogy Lilian nő. Este udvariasan elköszöntek egymástól, és visszavonultak a szobájukba. Reggel Lilian első tekintete a mennyezet felé irányult. Egy csészeaj nagyságú pók ereszkedett le szép lassan, éppen az ágya felett. Elájult. Délután már lázas volt. A nedves, mosogató lészagú hőségben szinte asztmásan kapkodott levegőért. Az orvos megvizsgálta és vonogatta a vállát.
Aggasztónak tartja az állapotát?
Egyáltalán nem. Ez a lázroham elmúlik néhány kinintől. Csak azért tudja, asszony, itt...
Marshall nem szólt semmit. Nem magyarázhatta meg az előzményeket. Lilian azonban erősebbnek bizonyult az átlag nőnél. 3 nap alatt talpon volt. Kissé lefogyott, és az arca, mint általában a fehéreké, akik Lungaországban tartózkodtak, enyhe sárgás szint vett fel. Marshall épp úgy végezte dolgát, mint Helé többi alkalmazottja. Egyszer ebéd közben megkérdezte tőle Lilian.
Még mindig azt tartott, hogy az apám valami rendkívüli gazságot tervezik?
Az eddigi gyanúm csak megerősödött.
És mivel tudod ezt indokolni?
Azt hiszem, nem sokára felesleges lesz külön érveket felhoznom. Te is tudni fogsz mindent. De kérlek, ne beszéljünk erről.
Lilian úgy érezte, hogy ha a házasságuk csak formai is, azért Marshall olykor lehetne kedvesebb hozzá. A férfi barátságos volt és udvarias, de Liliannak néha jól esett volna valamivel több. Azután bekövetkezett a nap, amelyen Lilian megértette, hogy Marshall nem igaztalanul vádolta apját. Fehér színekkel bemázolt, lándzsás harcos jelent meg a tornác legalsó lépcsőjénél.
Uram, a király üzent, elmúlt a 3. újhold, és nem kapott ajándékot.